Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Világok pusztulásán ősi vadkit rettenet űz érkeztem meg hozzád, s várok riadtan veled. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom, s őrizem a szemedet.
Ady Endre halálának centenáriumára emlékezve idéztük fel a költő legszebb vallomását Latinovics Zoltán tolmácsolásában. Ezt a verset feleségéhez, Bonca Bertához, Csinszkához írta, aki a legnehezebb éveiben volt társa, ápolója, ihletője.
Mai beszélgető társam egy nagyon szép helyen tartott előadást a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Zeke Zsuzsanna, irodalomtörténész, művészeti relikvia és fotótár munkatársa a múzeumban, és egy nagyon érdekes témája volt, ami Ady Endre halálának századik évfordulója alkalmából most nagyon aktuális. Ady egyetlen lakásáról beszélt. Kedves Zsuzsa, mi motiválta, hogy ezt a témát választotta?
Több éven keresztül az Ady Emlékmúzeumban dolgoztam, ami a Verespáni utcai egykori Ady lakás helyszíne. Verespáni utcában 1977-ben Ady születésének századik évfordulójára megnyílt az Ady Emlékmúzeum, amely jelenleg is a Petőfi Irodalmi Múzeumnak egy filiáléja. Már az 1950-es években kerültek be különböző Ady relikviák a Petőfi Irodalmi Múzeumba, de a 1977-ben és az azt megelőző években került be talán már a legtöbb bútor. A meglévő levélrészletek, memoárrészletek, visszaemlékezések, kortársak emlékei alapján nagyon jól lehetett rekonstruálni a lakást, sőt, mi több korabeli felvételek is voltak az egyes terekről. Egy személy is még élt ezekben az években, aki tanúja volt Ady és Csinszka közös életének, ő pedig Vonyica volt, Ady egy cselédlánya, és készítettek vele is interjút, el tudta mesélni, hogy hol álltak az egyes bútorok, és hogy is emlékszik vissza erre a 1917-től 1919. januárjáig tartó időszakra. Visszakerült Adyhoz köthető apró tárgyak, például Ady Lajosné örököseitől kerültek be a gyűjteményünkbe, de például egy-egy Ady által szanatóriumban megismert hölgytől is került vissza a relikvia, Ady vonatkozású tárgy a relikvia gyűjteményünkbe, például Máté Eleonórától Adynak a kalapja. Elkezdtem foglalkozni Bonca Bertának, Csinszkának a levelezésével, és a levelekben, a memoáriaiban nagyon sokat emlékezik vissza, nagyon sokat ír arról, hogy ő milyen lakást tervez Ady Endrének, milyen lakást valósított meg, hogyan rendezi be a lakberendezés. Sokszor az 1917 utáni levelekben, Baroti Máriának küldött levelekben is olvashatunk arról, hogy ő milyen lakást szeretne berendezni Ady Endrének Pesten, hiszen ők eddig csúcsán éltek Bonca nagymamájánál, miután ők összeházasodtak 1915 márciusában. Ezen keresztül, a levelezésen keresztül, egy-egy ponton keresztül nagyon jobb be lehet mutatni a lakást is, és közelebb lehet hozni Adyt is, az irodalmat is, a verseket.
Nagyon érdekes volt a levél részletekből, hogy tudatosan készült már a kezdetektől fogva erre a lakberendezésre. Úgy gondolom, hogy ez nem csak lakásként funkcionált volna a házaspár életében, hanem sokkal több volt, erre célzás is történt. Mit szeretett volna Csinszka?
Igen, Csinszka édesapja halála után 1917. januárjában örökli meg ezt a Verespáni utcai lakást. Itt egy szerkesztőség üzemelt korábban, a Magyar Közigazgatás című lapnak a szerkesztősége, hiszen Bonca Miklós ennek a lapnak volt a megalapítója, és neki volt is egy szobája ebben a lakásban, de mellette a szerkesztőség dolgozott. És annyira nem volt egyértelmű, hogy ez ez a lakás rögtön Csinszkáé lesz, hiszen annak ellenére, hogy megörökölte, a szerkesztők nem akarták elhagyni, és elég hosszú húzavona volt, mire ő kipaterolja, hogy ő írja a szerkesztőket a Verespálné utcai lakásból, és az utolsó pillanatokban már festőket hív, és elszállítatja a szerkesztőknek a holmiait, és ő közben elkezd különböző antik bútorokat megvásárolni, felhozatja Csucsáról, a nagymamájától, a Csucsai kastélyból a Wiedemeyer garnitúrát, amit Pesten fog áthuzatni, leírja, hogy a vonaton különböző bútorszállító ládákban érkeznek ezek a bútorok, de közben ezüstöket és porcelánkészleteket is felhozott a nagymamától, de persze nagyon sokat olvas korabeli lapokban arról is, hogy hogy kell kinézni egy polgári lakásnak, hogy mégiscsak a kor stílusa szerint, a legújabb divat szerint rendezze be a lakását, annak ellenére, hogy nagyon szerette az antik bútorokat, és tényleg amit csak lehetett, megvásárolt, megörökölt pénzből. Az örökség egy részét, lehet mondani, befektette a bútorokba.
Arra gondoltam az előbb, hogy Adinak külön helyet szánt egy pódiumot, ahol esetleg szavalhat.
Tehát igen.
Nem hagyományos családi lakás lett volna.
Igen, ő azt tervezte, Csinszka azt tervezte, hogy a Verespálné utcai lakásban ő berendez egy szalont, egy kék szalont, neki kék volt a kedvenc színe, ezt írja is, és azért a Csucsáról felhozatott garnitúrát rögtön egy szilvakék húzattal átvonatta, és azt tervezte, hogy itt majd, ha meglátogatják Adit a költőtársak, a barátok, akkor Adi majd kiállhat a, úgymond, a színpadra, ott szavalhat a barátainak, de sajnos 1917-től 19-ig Adi haláláig Adi nagyon sokat betegeskedett, és leginkább csak beteglátogatóba érkeztek a különböző látogatók, családok, barátok, kevésbé valósult meg Csinszkának ez a szalon élet terve.
Nekem az is érdekes volt, hogy soha nem hallottunk előadásokon arról, hogy volt egy féltestvére.
Igen, Bonca Miklósnak Pesten is volt egy családja. Még mielőtt Csinszka megszületett volna, 4 évvel korábban neki született egy lánya, akit úgy hívtak, hogy Gurgacsinszki Emília. Ennek a Gurgacsinszki Emíliának is vannak különböző interjúi, amik megmaradtak a korabeli lapokban, meg hát később is több interjút készítettek a hölgyel, és nagyon érdekes, hogy amíg Csinszka, ha nem is nem túl jó véleménnyel, de nem mindig pozitívan emlékszik vissza az édesapjára, hiszen elég kevés időt töltött vele, mert hogy ő lánynevelő intézetekben töltötte a gyerekkorát. Addig Gurgacsinszki Emília az édesapjával együtt Bonca Miklóssal Pesten élt 24 éves koráig, és nagyon jó benyomása volt az édesapjáról, egész másként ismerte meg, mint ahogy mi most az irodalomtörténet által ismerhetjük. És a visszaemlékezésében, vagy hát az adott interjúiban elmondja, hogy nagyon sokat utaztak együtt, leveleztek, és amikor édesapja nem volt otthon, kitanítatta, fotográfiát tanult, ez is olyan szempontból is figyelemre méltó, hogy Csinszka szeretett volna művész lenni, mindig is vágyott arra, hogy írjon, festegetett, fotózott is, például maradtak fent fotói Adiról is, amit Csucsán készített, de valahogy ez a művész sors nem ford ki nála, nem lett belőle a szó értelmében vett művésznő, na ha írónőnek tekinthetjük, hiszen 1930-as években megjelent egy verses kötete, általa írt verseivel, de mégsem lett fotós például, mint ahogy Gurgacsinszki Emília végül fotózhatott.
Mi lehetett Adi véleménye erről a lakásról?
Csinszka visszaemlékezései szerint Adi nagyon szerette ezt a lakást, nagyon örült az új bútoroknak, az új tereknek, ha jöttek barátok, akkor megmutatta, kihúzgálta a fiókokat, ahogy írja Csinszka, nagyon, mint egy gyerek örült annak, hogy ők itt élhetnek ebben a Verespálné utcai lakásban. Csinszka leírja a visszaemlékezéseiben, hogy a lakáson belül kiszedeti az ajtókat, és helyette nagy fehér rojtos fodros függönyökkel választja el a tereket, és a padlóra pedig egy vékony filcréteget húzott, mert ugye azt gondolta, hogy ezzel nem lesz cipőkopás, nem lesz ajtócsapkodás, és Adi valóban a legnagyobb nyugalomban dolgozhat. Na, de ha belegondolunk, így kevés volt a magánszféra, és hát a visszaemlékezések, kortársak visszaemlékezései szerint Adinak ez annyira nem tetszett, hogy mégsem a legnagyobb nyugalomban dolgozik, hanem az ő költői műhelyébe csak-csak be lehet tekingetni.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves hallgatóink, Zeke Zsuzsannával Ánett Zsóka beszélgetett Ady halálának 100. évfordulója alkalmából. A felvétel a Petőfi Irodalmi Múzeumban készül.